Egyre több család életét érinti a demencia, amely nem csak az érintettek, hanem a gondozók mindennapjait is alapjaiban megváltoztatja. A feledékenységen túl ez az állapot komoly kihívásokat jelent a kommunikációban, az önellátásban és az emberi kapcsolatok megőrzésében is. Éppen ezért kiemelten fontos minden olyan szakmai segítség, amely kapaszkodót adhat a hozzátartozóknak és az ápolóknak. Egy hiánypótló kötet jelent meg a közelmúltban a demenciával élő gondozásának kézikönyve címmel, amelyhez feladatgyűjtemény is tartozik, amit a szakma is elismeréssel fogadott. A könyv szerzője, Kis Hedvig, évek óta foglalkozik a demencia kérdéskörével. Előadásokat tart, figyelemfelhívó futásokat szervez, és rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon is. Hogy miben nyújt segítséget ez a kötet, és miért különösen fontos ma a demenciáról nyíltan beszélni, erről is kérdezte Kis Hedviget a riporter Pokrovenszky Gergely.
Gratulálunk Önnek, megjelent az új kötete, hiszen ez egy átdolgozás, a korábbinak az átdolgozása, 420 oldal lett, és valóban segít a demenciával élőknek, és nem csak azoknak, a szakembereknek, hanem ott a családtagoknak is. Hogyan jött ennek a könyvnek korábban a megírásának az ötlete?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek róla, hiszen olyan betegségről beszélünk, ami jelenleg a 21. századnak a betegsége. Azt szoktuk mondani, és úgy szoktam tanítani, hogy jelenleg ez a betegség a top 5., de 2050-re a WHO ajánlása szerint a top első lesz. Amire én azt gondolom, hogy fókuszálnunk kell, és fel kell hívni az emberek, a lakosok figyelmét, valamint azoknak a személyeknek a tudását kell bővíteni, akik nap mint nap dolgoznak a demenciával élőkkel.
Kik lesznek demensek, és hogyan alakul ez a betegség ki fiatal vagy időskorban?
Arra hívom fel a figyelmet, hogy sajnos bárki lehet, hiszen az idegrendszerünk megterhelődik, elhasználódik, és azt szoktuk mondani, és úgy szoktam tanítani, ha ezt mondhatom ismételten, hogy ez nem az idősödésnek a betegsége. Tehát nem feltétlenül jár az idősödéssel. Több típusa van a demenciának, hiszen egy ernyőbetegségről beszélünk. Alzheimer típusú megbetegedés, vaszkuláris eredetű, frontotemporális, levitestes, és sorolhatnám tovább. De ha csak kettő olyan betegségről beszélünk, mint az Alzheimer megbetegedés, valamint a vaszkuláris megbetegedés, ez adja a demenciának a két fő csoportját. A vaszkuláris megbetegedés érrendszer eredetű. Valamilyen módon elhasználódik az érrendszerünk. Évekig magas a vérnyomásunk, nem tudunk róla, kezeletlen, és ennek kapcsán ugye egy nem várt stroke fog kialakulni, ami ugye azt fogja eredményezni, hogy az érintett agyterület elhalhat. Az Alzheimer típusú megbetegedés, amikor azt mondjuk, hogy a bizonyos taufehérjék, a protein taufehérjék lerakódnak az agyterületre, nem engedik tovább dolgozni az idegsejteket, és elkezdünk elbutulni. Tankönyvek szerint, kutatások szerint három fő csoportról beszélünk. Enyhe, középsúlyos és súlyos megbetegedésről. Na most azt is tudni kell, hogy ez az enyhe évekig lappang, nem vesszük észre. Ez az enyhe stádium annyira enyhe, hogy csak annyit mondunk, hogy elfelejtettem, nem zártam be, nem nyitottam ki, vagy éppen ott felejtettem a kulcsomómat, tehát annyira nem veszük észre. A gondozás kapcsán azt szoktam mondani, hogy szinte mi társalkodó nők vagyunk. Majd a középsúlyos demenciának a kategóriája, ott már igenis jönnek azok a tünetek, amelyeket BPSD tüneteknek nevezünk, ami magatartási, viselkedési tünetcsoportok. Itt viszont a beteg már igen-igen olyan állapotba kerül, hogy a gondozás az egy kihívás lesz. Nem tudja másképp gondozni a gondozónő, csak személyre szabottan. Ennek a gondozásnak az a lényeg, hogy a legjobb barátjaként vagyunk, és a legjobb barátjaként személyre szabottan az életútját ismerve fogunk nyújtani segítséget. A súlyos kategória, a súlyos állapotban lévő demenciával élő személyek 24 órás felügyeletet igényelnek, általában nem tudják már elhagyni a helyiket, általában ők már csak fekvő betegek, viszont állandó felügyeletre szorulnak.
Ma Magyarországon hányan élnek demenciával?
Pontos számadatunk nincs, becslésről beszélünk, több százezren vagyunk. Ezek a becslések azért szoktuk mondani, hogy becslések, mert valaki diagnosztizált, valaki viszont nem. Tehát pontos számot nem tudunk mondani. Nem is szeretnék bele menni számok halmazába, viszont azt tudni kell, hogy egyre fokozódik. Ennek a fokozódásnak ugye a problémája az, hogy a hétköznapunk, a hétköznapi életvitelünk egyre nehezebbé válik, egyre stresszesebbek vagyunk, és az idegrendszerünk ezt nagyon-nagyon érzi.
Nézzünk és lapozzunk bele most akkor a könyvében. Miben segít ez a könyv, és kiknek szól elsősorban?
Elsősorban azt gondoltam, amikor 2024-ben az első kötetet alkottuk, hogy gondozóknak, ápolóknak, gondozóknak, akik a hétköznap foglalkoznak a demenciával élőkkel. Viszont eltelt 2 év, és tanításaim során rájöttem arra, hogy nem csak a gondozóknak van erre szükségük, hanem a hozzátartozóknak, a laikusoknak, akik igazából nem tudnak a betegségről, de szeretnék felhívni ezzel a figyelmüket. Így a kötet kapcsán, amelyek már ugye benne vannak a 2024-es kiadásban, egy anatómia, egy élettan, valamint a foglalkoztatásterápia és a jogi rész, ami stabilan adja a második kötetnek is a volumenét. De kibővítettük mozgással, a mozgás szerepével, valamint dietetikával, milyen táplálkozási formát kell felvennünk megelőzés kapcsán.
Érdekesen hangzik, milyen táplálkozással lehet megelőzni ezt a betegséget, ha meg lehet.
Igyekszünk megelőzni, ugye pénztárca függő szokták mondani a laikusok, de hogyha egy életen keresztül tudjuk azt a táplálkozási formát tartani, hogy mediterrán táplálkozás, amikor sok zöldséget fogyasztunk, omega-3-mal telített halakkal, tengeri herkentjükkel, akkor tudunk valamennyit segíteni azon, hogy ne alakuljon ki a betegségünk. Illetve a mozgás szerepét hívnám fel, mivel hogy ugye az évek során már úgy ismernek a lakosok is, hogy nagyon sok futást szerveztünk, ugye ennek kapcsán már fussa demencia ellen programot is bele kell, hogy vegyük ebbe a kategóriába. Itt a mozgás szerepét azért szeretném hangsúlyozni, mert nem csak futni, hanem gyalogolni, sétálni, ez volna a nagyon fontos, minden nap 30 perc mozgással tudjuk védeni a fizikumunkat, és tudunk tenni a demencia ellen.
Ez ugye mindenkinek jó és hasznos. Itt van a könyvben egy olyan rész, hogy a sérülékeny csoportokkal való bánásmód, ez pontosan mit jelent?
A sérülékenység ugye a demenciából adódik. Ők egy specifikációt fognak képezni. Fogyatékosságról beszélünk, fogyatékossági csoportban vannak sorolva. A sérülékenysége, mivel hogy nem tud már megszólalni, nem fog tudni kommunikálni, elveszti azokat az értelmi, érzelmi funkciókat, amelyek a hétköznapokban vannak, ezáltal ez a sérülékenység náluk 100%-on meg lesz. Nem mindegy, hogyan szólunk, nem mindegy, hogyan cselekszünk. Ezért szoktam fölhívni és megtanítani az ápolókat, gondozókat arra, hogy hogyan kell ezt tenni úgy, hogy ne legyen ebből abúzus.
Nézzünk akkor egy kicsit konkrét példát, ahogy egy ápoló bánhat a beteggel, vagy egy családtag, vagy egy közeli ismerős.
Az ápolók a hétköznapjaiban ugye munkaként tekintenek erre a személyre. Viszont ahogy telik az idő évek során, nem csak munka lesz belőle, hanem olyan személyes kapcsolat, amely kialakulása során azt szoktuk mondani, hogy egymáshoz fognak nőni. Az ápoló-gondozók a hétköznapjaiban nagyon megterheltek, túlterheltek lesznek, hiszen egy demenciával élő személy, aki 24 órás felügyeletet igényel, azt szoktuk mondani, hogy egy embert kíván. Tehát egy emberre van szüksége úgy, hogy nem még 12-t lásson el mellette. A hozzátartozó, aki ott van a hétköznapokban, ugye édesanyjával, édesapjával, ő ugyanezt a kategóriát tölti be, csak egy kicsit úgymond tudattalanul, hiszen nem ismeri annyira a betegség lényegét, nem ismeri a tüneteket. Hát ezt szeretném most megismertetni, és ezt szeretném, hogy minden lakoshoz, minden laikushoz eljusson az a bizonyos információ, hogyan is kell bánni a demenciával élő személyekkel.
Van-e esetleg olyan dolog, amelyet még szeretne a könyvből kiemelni?
Mindenképpen a személyközpontú gondozást, amely fölhívja a figyelmet arra, hogy csak arra a személyre, csak úgy, ahogy ő szerette, világ életében élt, ne most változtassuk meg azt a szemét. Ennek kapcsán el szeretném mondani, hogy a személyközpontú gondozás az ápolók, gondozók tudástárában már ott van, Tudják, hogyan kell ezt kivitelezni, bízni kell bennük, és én azt gondolom, hogy ha bizalmat adunk, és a beteg is érzi ezt a bizalmat, akkor egyre minőségibb lesz a demenciával élők ellátása.
Ön nem csak könyvet ír, hanem előadásokat is tart, hol és kiknek tud információt adni bővebben erről a témáról.
Folyamatosan tartok előadásokat, amelyek jelenleg is már folynak. Van egy programsorozatunk, a Tudatosan 7 évvel a demenciával élőkért. Ennek kapcsán településekre, illetve Nyíregyházán a Szabadság tér 10 szám alatt szoktuk tartani, 40-50 férőhelyes tanterembe, ahol nagyon sok érdeklődő van, és kíváncsiak arra, hogy hogyan is kell egy ilyen személlyel bánni az elkövetkezendő időkben.
Mi lesz ennek a könyvnek az utóélete? Most ugye megjelent, és itt van ön előtt. Hogyan lehet ezt továbbvinni, és hogyan lehet minél több emberhez eljuttatni?
Nagyon szeretnénk könyvbemutatót tartani, ahova meghívnánk a lakosokat, illetve több olyan gyógyszertár felvállalta ennek a könyvnek a kihelyezését, ahol nagyon sok ember megfordul, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni, illetve még amiről nem beszéltünk, hogy ennek a könyvnek van egy feladatgyűjteménye már, ami úgy szintén most megjelenik, és ez a kettő együtt még több tudást tud adni. A feladatgyűjteményben 6 feladat típus van, és aki ezt megoldja, akkor sokkal többet tud, és könnyebben meg tudja tanulni a betegséget. Benne rejtőzik a feladatgyűjteményben a megoldás is, tehát zsákba macskát nem árulunk vele, tehát a kettő együtt fog tudni működni úgy, hogy a lektorok azt mondták, hogy szenzációsan jó, mert ők is meg tudták ebből tanulni.
Milyen feladatokat állított össze?
Egyszerű feleletválasztás, fogalmak meghatározásai, valamint kérdezfelelek. Ezeknek a kapcsán az a személy, aki ezeket kitölti, én maximálisan bízok abba, hogy segíti a demenciával élőknek a gondozását.
Esetleg gondolkozott-e abban, hogy külföldre is eljuttatja ezeket az információkat, híreket? Van-e valami előrelépés ebben?
Köszönöm a kérdést, és igen, már felkértek több esetben arra, hogy angol és német nyelvű fordítása is megjelenjen a könyvnek, amelyen már dolgozunk.
Az ami a cél?
A képzések kapcsán, amelyeket most tudunk biztosítani, és jó magam, én is egy olyan képzést indítok most, akár a megyében is, akár országosan is mondhatni, és a országon kívül is, aminek az a neve, hogy idős, demenciával élő gondozója. Ez a 300 órás képzés fog segíteni abban a laikusoknak, a könyvekkel és a feladatgyűjteményekkel együtt, hogy még több információ eljusson hozzájuk.
Most itt a könyv megjelent, futások mennek, zajlanak, előadásokat tart. Mi a következő lépés?
Most még 3 nemzetközi cikket írtam a demenciával kapcsolatban, és most nagyon szeretném befejezni a doktorimat, a PhD fokozatomat megszerezni, úgyhogy most 1-2 hónap türelmet kérek, és ha azon is túl vagyok, akkor még nagyobb bedobással fogok tudni dolgozni a demenciával élőkért.
Még azt árulj el, hogy itt a megyében élők és a szakmában dolgozók hogyan viszonyulnak önhöz, a könyvhöz és ezekhez a hírekhez.
A szakmában dolgozók, az ápolók, a gondozók, mióta létezünk és vagyunk, én dolgozom velük, és akár felügyeti szervként a régmúltamból, akár jelenleg tanárként, oktatóként is nagyon örülnek, és hiánypótlónak tartják a könyvet, valamint a szakmabeli társak, akikkel ugye együtt is dolgozunk, ők is azt mondták, hogy hiánypótló a kiadmány.
Kedves hallgatóink, a demencia nem csupán egy betegség, hanem egy olyan élethelyzet, amely minden érintettől türelmet, megértést és folyamatos tanulást igényel. Kis Hedvig könyve ehhez kínál gyakorlati útmutatót és kapaszkodókat, segítve mindazokat, akik nap mint nap ezzel a kihívással néznek szembe. Pokrovenszky Gergely tudósítását hallották.